Jó estét kívánunk hallgatóinknak! Itt a Kulcsör új adása. Mai vendégünk Bánosi György, költő, író, műfordító, történész és tanár.
Igen, hát Csabával ugye megbeszéltük azt, hogy ma egy kicsit beszélgetni fogunk a én írásaimról. Hát amit elmondott, arról azt szeretnék mondani, hogy valóban ugye tanárként is dolgozom I.S. Gyula gimnáziumban Budaörsön, történelmet tanítok.
Nem, rákérdezek még úgyis.
És ezt is nagyon szeretem, tehát ez is feltétlenül beletartozik azok a területek közé, amit hivatásomnak érzek. Emellett ugye, hát én írtam tudományos szakcikkeket is, meg népszerűsítő történelmi könyveket is, tehát ilyen lexikonokat, főleg a diákságnak a számára. Egy területet kihagytál azért belőle.
Ez a
rockzene
történet. Erre akartam volna az első kérdésre. Tehát, hogy mindjárt akkor megkérdezem gyorsan, legalább a felét, hogy tehát rengeteg foglalkozásoddal és passzióddal indítani, költő vagy prózaíró, műfordító, tanár, történész és zenetörténész, utóbbi főleg a Beatles kapcsán. Melyik számodra a fő profil, ha van ilyen, és nem a prózot kísérel magad ennyi terület között? Tehát, hogy igen.
Hát ez egy érdekes kérdés már, hogy melyik a fő profil ezek között. Hát én nem nagyon szeretek rangsort állítani, de ha lehet ilyesmit mondani, akkor talán a költő. Ezt azért gondolom, mert írtam nemrég egy regényt, és hát ott az egyik figurát, azt némileg saját magamról mintáztam, és ő is, mint poéta szerepel benne. Tehát azt hiszem, ez nagyon sok mindent elmond, hogy talán, ha lehet ilyen sorrendet felállítani, akkor talán ezt tartom a elsőnek ezek között. A másik kérdés ugye az, hogy nem aprózom el magamat. Én úgy érzem, hogy ezek kiegészítik, ezek a területek. Tehát soha nem éreztem azt, hogy valamelyik mondjuk háttérbe került volna a másik miatt.
És esetleg pont, ha már egy a Beatles kapcsán a kötetből, a Lennon magyarításokból nem tudnál az elejére egy kis ilyen könnyedebb felolvasni?
Feltétlenül, tehát mondjuk itt ugye most már van egy összeérés is, mert hát én írtam egyrészt könyveket Beatles együttesről, John Lennonról, de ugyanakkor fordítás. Viszont ugye fordítottam is belőle. Most ugye tavaly jelent meg a legújabb verses kötetem, az a Egy kaland rögzítése című, és hát ebbe is beletettem egy ilyen Lennon versnek, tehát ez vers, ez nem dalszöveg, tehát hangsúlyozni szeretném, hogy soha nem volt dalszöveg, nincs megzenésítve egyáltalán. Tehát nem teljesen, ez egy kicsit átdolgozás. Tehát amit az ember ugye beletesz a saját kötetébe, az mindig egy kicsit a sajátja is, bár ugye arról majd beszélhetünk, hogy mennyire létezik olyasmi, hogy műfordítás vagy nem, mert ez egy érdekes probléma. Elolvasnám ezt. Azt hiszem, ezt elég kevesen ismerik, mert én szerintem ez nem látott még magyarul napvilágot. Az a címe ennek a Lennon versnek, hogy a mi apukánk. Egy idő óta agapánk nyűg volt mindenkinek. Így, hogy csomagolni láttuk, egész felderített. Szólt, már utatokban állok, rokkant vagyok, s öreg. Majdnem kimondtuk, hogy fején találta a szöget. Elég vénő, hogy motyóját mi tőlünk elvigye. Köhintettünk, hogy hamarabb húzzon már kifele. Semmire nem vagyok való, szólt s könycsillant szemén, s mi gondoltuk, pont emiatt dobunk ki vén kretén. Ráncos arccal fordult felénk, s esdett tekintete, adtunk pár garast, és megnéztük kampója fényese. Nem igaz, hogy nem szeretünk, sütöttük le szemünk. Csak töpörödött kis bohóc a te napod letűnt. S ő közben mindent elpakolt, végén a vaskezet, sőt még azt a műfűtit is, mit leárazva vett. Írhattok néha egy-két sort, ritt a gyermetegen, és mi felírtuk utószor a boltban mit vegyen. Ég veletek, fiaim, szólt, senkit nem vádolok. Anyátok a sarkon csupán miatt a mácsorok. Hagyjad ki mindebből anyát, zúdult ki a harag. Ő eltartja magát, pedig nálad ásatagabb. Éhezek ám, nem kurvulok, duzzogott most a vén, az ő mocskából nem fogok elérlegélni én. Ő megmosakszik minden nap, budjant egyszerre ki. Rólad jó, ha annyit mondunk, te mocskos kis trici. És a kapuban még megfordult, visszaintegetett, és szólt, áldásom rátok, s aztán jól viselkedjetek. Sok szerencsét, a hangunkba csöbb bűntudat vegyült. A szegény házba jó lesz majd. Tudtuk jobb mindenütt. Elment, és ez bevégzett tény, tűnődtünk löncs után. vagy megnéztük, hol mosta meg a púpját hajdanán. Ám de mindenfajta rosszban van olykor némi jó, ott felette nyugdíjcsekét a büdös kis zsidó. Oltári nagy bulit csapunk, ott lesz minden barát, egy közös csaj épp elég, csak könnyen adja magát. Nem kaptunk több hírt apáról, de kit is érdekel, ám szívünk mélyen ő marad a legjobb fejhaver.
De még arra gondoltam, hogy talán pont erről a kötetről tovább, hogy de ha már itt végülis a kötetben van egy-két ilyen kisé, hogy így mondjam, csavaros és kicsit ironizált vers, hogy a költői pályádon ez a korábbi Csonkaimához képest ez az egy kaland rögzítése, ez a második kötet, mennyiben más, vagy mennyiben egy új hang, illetve hogy nem érzel egy kis törést a 13 év távolság, mint a két kötet között, vagy azért elég nagy a kontinuitás? Tehát, hogy mennyire változtál a két kötet között?
Hát kontinuitás az egészen biztos van, mert az az igazság, hogy ez a Csonkaim az egy elég kis példányszámban megjelent kötet volt. Elég régen, ugye, mert ez egy 90-es éveknek az elején megjelent könyv volt, egy kis kiadó adta ki, és én úgy éreztem, hogy pont ebből a nagyon kevés példányszámból, ami szerintem ebből jutott az ember barátainak, ismerőseinek, főleg esetleg olyan embereknek, nagyon kevésnek, akit nem ismerek, mert azt ugye a kiadó is közvetített belőle valami, de például az nem igazából került boltokba. Került boltba, tehát a Örökmozgó nevű moziba, meg ilyen alternatív helyekre, tehát ott azért került ilyen könyvkiadókba, de mondjuk ilyen nagyobb könyvesboltokba mindez például nem került. Tehát én úgy éreztem, hogy át is kell ebbe mentenem néhányat azokból a versekből, tehát szerepelnek ilyen régebbi verseim is azért ebbe. Éttörést nem érzek mindenféleképpen. Biztos az ember fejlődik bizonyos korszakonként, más-más érdekli jobban. Aztán olyan is van, hogy visszatér valami. Például én mondjuk, amikor úgy komolyabban elkezdtem foglalkozni versekkel, akkor nagyon sok antik témájú verset írtam. Egy időre ezt abba hagytam, pont az ellenkezőjét csináltam, aztán később visszatértem megint erre. Tehát nem mondhatom azt, hogy esetleg mit tudom én, hogy 10 év múlva megint nem bukkan-e fel valami, amit mondjuk ebbe írtam benne. Tehát itt többféle alaptéma van, ami azért úgy bennem van mindig, és csinálom.
Igen, arra gondoltam, hogy még akkor egy kis zenét közben, és akkor utána talán majd a kötetből.
Felolvasok egy régebbi és egy újabb verset, mégpedig van kapocs azért a kettő között, mert az antikvitás mind a kettő belejön, előjön. Hát az első az egy régebbi vers, amit egy ilyen mesteremhez címeztem, Devecseri. Visszaidéz emlékezetem régmúlt aromákból, víztükrén áll össze a képed arany remegésből, úszik a fóka, veled figyelem halovány suhanását. Szellemed értől lobban egy elmés szócsavarásban, ott leng, mint végbéke a pajzán illatú ágyban, ott formál morítóan a borgyantás zamatában. Furcsa fanyar mosolyod most már elvétve, ha csillan. elhajított koszorú kervat késői tivornyán, mérték s összhang nélküli földön zajlik a létünk. Újra kirakni ki tudja a sok mintás töredéket. Nyitva a ládafedél, a bajok falkája kirajzott, és mi a csalfa reményt vaksin tapogatva keressük. És hát most jön ennél egy újabb vers, amik az a címe, hogy Aranykor. Akkor farkas vagy kanca táplálta a kitett gyermeket, és a kígyók, ha segített nekik, fülét értővé nyalták, és a hajóor váratlanul emberi hangon osztott tanácsokat. Landaltól küklopszalak szöktek a magasba, és a kürtszavától egyből leomoltak, és bevette a bevehetetlen várost, ki lemetszette királya aranyfürtét, vagy kimondta szent nevét. Véle érintkező fiába a föld kiapadhatatlan erőt öntött. A széltől sebes paripák fogantak, és a lányt anyává tette a játékos folyó, a kipattanó szikra, vagy a virág illata. És minden halandóban vigyázó géniusz lakozott, és óvták a tűzhelyt a mellé hantolt ősök, és addig élt az ember, amíg a tűzbe vetett hasáb el nem hanvadt. Beszédes ábrákat rajzoltak ki a csillagok, s intőjel rebbent a madarak reptében, ismeretlen nyelveken motyogott a lelkesült, és a szentélyben az esengő álmában gyógyulást nyert. A kevély farkassá, a vonakodó babérrá, a gyászoló égerfév fává változott, és játszint sarjadt ki a szerelmes véréből. Ha dögvész pusztított, a király hajdan vétkezett, és a villám sújtott, egykor kifecsegte az istenlő szerelmét. Ha harcoltak az emberek, harcoltak az istenek, és olykor a jámbor asztalát áruhában felkeresték, a táncoslábú királylányt elragadta a szerelmes szélvihar, és a szép apródot lehúzták a forrásba a nimfák, hogy halhatatlanként öleljék. Tehát ez volt a két vers.
A Devecseri neve el is hangzott, de hogy Devecserin kívül még volt még egy nagy példaképet, talán Devecserit is azt hiszem ugye személyesen is ismertett talán.
Igen, igen, őt is ismertem. Hát persze gyerekfejjel ismertem, mert édesanyámnak volt jó ismerőse, és eljött hozzánk, és akkor egy ilyen 12-13 éves gyerekként találkoztam vele, de mondjuk én tudtam, hogy kicsoda, nem azért, mert az édesanyám mondta csak el, hanem engem borzasztóan érdekel gyerekkoromtól kezdve az ókori mitológia, és hát az úgy beleolvasgattam az Iliászba és Odüsszeiába, és hát azt tudtam, hogy ő fordította magyarra. Na most valamivel később, viszont ez már egy másféle élmény, gimnázista koromban elkezdtem olvasni Vörös Sándornak a verseit, és másfajtájú műveit is, és ez egy nagy vágyam volt, hogy személyesen találkozzam vele. Ez meg is történt szerencsére, mégpedig hát megint csak egy ilyen családi ok miatt, ugyanis a nagyapám nagyon felületesen ismerte őt, nem semmiféle művészeti vonatkozása ennek nem volt, ő tulajdonképpen valamit kért tőle, teljesen prózai, gyakorlati ügyről van szó. De hát én tulajdonképpen kierőszakoskodtam, hogy vigyen el magával. Ekkor már nem voltam azért egy ilyen 13 éves kamasz fiú, hanem mondjuk azért egy olyan 19 éves egyetemista voltam, és felventem vele, és itt most már azért annyival azt mondom, hogy huzamosabb volt a Vörös Sándorral való kapcsolat, hogy nem csak ez az egy alkalommal voltam ott, hanem többször utána, sőt úgy is voltam ott, hogy teljesen függetlenül, már magam mentem hozzá, és akkor már nagy szerencsémre nem csak az, hogy mondjuk megismerkedhettem vele, hanem beszélgetünk is. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy beszélgetünk, és közvetlenül megismertem a gondolatait.
Igen, akkor vörös verset esetleg még
van. Igen, igen, én most közben azt az oktalanságot elkövettem, hogy már nyitva volt itt a kötetem, és becsuktam, de most már is már megtaláltam egy pillanat, és elolvasnám akkor a Vörös Sándor emlékére írott versemet is. Vörös Sándor lenyomat. Nem tűntél el, csak hamiskásan álcázod magad. Rád a gyíkként illanó élet, itt lévő testként hiába tagad. Magzati szendergésben a világ előtti csendben a kiejtendő ügyét hallgatod. Fókák jóserejű pásztoraként a színjátszó tengerben morbolsz felrémlő sugallatot. Meghavart szerelmek nyárközépi éjjén, ittas holtként derengsz a tündérek táncterén. Felölt lesz hirtelen a kipattanó rimben, mint kóbold agyban forralt huncut elemény. Felimbented a lányok kurtácska szoknyáját, az évődő szélben, dévajons illetlenül, buvó gerreként váratlan rákacagsz a fontoskodó bölcsre, ki egy kölyök pillantásba pirongva megszégyenül.
Akkor azt is gondoltam, hogy akkor talán még egy kis műzik lenne, és akkor utána... A műfordításait kapcsán, illetve a műfordítói munkásságot kapcsán már szó volt a Lennon szöveg magyarításáról, de ennél van egy fontosabb, illetve úgy értve fontosabb, hogy ismeretlenebb területe is a műfordítói működésének a késő római és a korabizánci korszak, illetve a római kornak bizonyos időszakai, hogy a római császárkor és a korabizánci korszak, ez régóta a kedvenc időszakod, vagy mennyire,
mióta fogok? Hát, tulajdonképpen én erről a korszakról írtam még annak idején az egyetemen a szakdolgozatomat, erről írtam a doktorimat is. Tehát mondjuk én tudományosan is foglalkoztam ezzel a időszakkal, és hát felfedeztem egy költőt, aki ebben a korban élt. Nagyon érdekes módon persze itt ez egy véletlen egybeesés megint, mert nem úgy fedeztem fel, pedig felfedezhettem volna, mert mondjuk ami engem foglalkoztat, tehát a tudományosan az pontosan a késői pogányság, kereszténység harca, már a kereszténység uralomra jutása után, tehát nem előtt, hanem után. És ennek ellenére ezt úgy fedeztem fel, ezt a költőt, hogy egy antikváriumban vettem egy antológiát, egy görögköltői antológiát, angol fordításokba, és rá pillantottam véletlenül egy olyan névre, amit hát őszintén szóval korábban nem ismertem, Palladasnak a neve volt ez, És hát először ezekben az angol fordításokban elolvastam, a szemelvények voltak, tehát egy bőszemelvény, ebből válogathattam akkor. Na most elkezdtem aztán persze utána nézni. Valami nagyon csekély számú magyar fordítást is találtam. Először csak egyetlen egyet. Aztán utána megjelent egy olyan görögköltők antológiája, egy új kiadás, amiben már azért többet fordítottak, illetve a Kapitányfi Istvánféle bizánci költők antológiájában is volt pár darab belőle, de azért ezek mindig csak egy nagyon azt mondhatnám, hogy csekély számú átültetésről volt szó ebben az esetben. És hát akkor valahogy úgy hatott rám, és egyrészt az, hogy megismerni a verseit, tehát ezeket hozzá is tudtam jutni szerencsére, olvastam is hozzá cikkeket. Ezt azért mondanám el, mert lehet, hogy Magyarországon ennyire ismeretlen, meg nem foglalkoztak vele, őszintén szólva, ezen a párműfordításon kívül. Viszont külföldön, tehát Angliában, Németországban, ez egy sokkal frekventáltabb költő, mint mi nálunk. Tehát ott azért kutatták és foglalkoztak vele, egy érdekes figuráról is van szó. Két mondatot mondok csak erről. Az első az az, hogy pogányköltő, ez még nem lenne különös, hogy kereszténykorban pogányíró vagy költő, mert sok volt, sok híres is ezek között. Tehát ez magában nem mondanám kuriózumnak, viszont ez egy kicsit másféle pogányköltő, mint a többiek. És a többiek ugye azok olyan előkelő emberek, tehát vagy római szenátorok, vagy keleten a értelmiségi krémből, elitből kikerülő személyek. Ő nem ez volt. Tehát ő tulajdonképpen a értelmiség legalján elhelyezkedő szegény iskola mester volt, aki hát ugye ilyen grammatikát oktatott, de azt mondhatnánk, hogy ilyen alapfokú nyelvtani és irodalmi ismereteket. Egy nyomorban, szegény sorban élő ember, na most ez már magában egy érdekesség volt, hogy nem a szellemi elitnek a részéről nézni a későkori világot, hanem egy kicsit más szempontból, kicsit egyébként deviáns szempontból is, ami nagyon jó, hogy ilyenre az ember az ókorban is rá tud bukkalni, nem csak mindig erre a fennkölt ábrázolásra. A másik nagy érdekessége ennek a költőnek a kereszténységhez való hozzáállása volt, ugyanis itt szó nincs már arról, mint korábban, hogy valami nagy méltósággal őrizni a pogány hagyományokat. Ő tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen ő nem keresztény, de az ő hitenek sincs sok már hátra. Tehát ezzel teljesen szembe tudott nézni. Tehát inkább azt mondanám, hogy ő egy élethelyzetet mutat be. Tehát egy olyan embernek az élethelyzetét ez mutatja az be. Ez az
Isten kalkonya effektus.
Azaz, igen.
A Mereskovszki, amit megírt a regénybe, meg a
de a aki nem egy ilyen heroikus, amit a Julianus csak apostata ugye gondolkozik, hogy akkor bukjak el úgy, hogy valami igaz ügynek az érdekében, hanem ő egy olyan ember, aki nem tud hinni még az új hitbe, de már a régiben sem. Tehát ez az alapvető egyébként Palladaszba. Ha felolvasok tőle, most pont ilyen verseket fogok, mert ezek viszont egyáltalán nem jelentek meg magyarul.
Tehát ezt, és akkor még a Ovidius átírást is utána esetleg.
Azt majd utána, mert ugye az viszont az Ovidius átírás az egy teljesen mai téma. Tehát az, ott csak egy űrügy volt ugye ez a levelek a Pontus mellől. Egyébként az egy teljes mértékben egy modern témáról van szó. Szóval most én olyanokat válogattam ki a Palladasz versek közül, mint mondtam, ami tulajdonképpen pontosan erre az érdekes helyzetre vonatkozik. Tehát erre a pogányság kereszténység kérdésre. Az első versnek az a címe, hogy egy ledöntött Herkulesz szoborra. Megláttam Jupiter bronz sarját, és megütődtem, hogy kit imádtak rég porba ledöntve hever. És szóltam, bajűző háromszoros évadéka. Nem győztek le soha, most hogyan ért vereség? Ott termett álmomban az Isten, szólt mosolyogva, azt teszem én is, amit tőlem a kor követel. Egy következő, meghaltunk mi pogányok, s pusztán látszat a létünk. Életnek hitt egy álmot mély nyomorunk. Vagy tám más a való, lehet az, hogy még mi is élünk, akkor az élet nem más már, mint a halál. Akkor jön egy harmadik, ocsmány bűn az irigység, kit kiszemelt a szerencse, és kedvel az istenség, azt is gyűlöli ő. Így érzéketlen visz minket helytelen útra, s rögtön a vaktéboly rabszolgái leszünk. Pedig hódporrá hanvattunk, jaj, mi pogányok, semmi remény, a világ végképp átalakult. De most ehhez a vershez én azért egy kommentárt is hozzá fűznék, ugyanis itt el van rejtve egy szójáték ebben a versben. Ez a kedvel az istenség. Ez tulajdonképpen, ez valójában az akkori alexandriai pátriárkának, ugye, tehát az Alexandriának a keresztény püspökért, ugye alexandriai pátriárkának a neve van, tehát Theophilosz. Theophilosznak, igen, a neve van ebben elrejtve igazából ebbe a szójátékba, és a verseknek az alapján, a elrejtett szójátékokból ki lehetett ezt deríteni teljesen meggyőzően, tehát itt én itt úgy érzem, hogy semmiféle belemagyarázás nincsen, hogy ez egy végső kétségbeesetben jutott ugye ember, aki akkor élt, amikor már ugye Nagy Theodosius betiltott a pogányságot, és azért, hogy egyáltalán fent tudjon valami módon maradni egzisztenciálisan. Ugye hát hiszen itt nem egy nagy urak által támogatott költőről van szó ebben az esetben. Ezért tulajdonképpen felajánlotta a szolgálatai Theophilosznak, mint pogány, aki kapva kapott ezen, megmondom, hogy miért, mert ugye ez egy nagyon nagy propaganda eszköz, hogy van egy olyan pogány ember, aki arról győzködi a többi pogányt, hogy jó lesz kibékülni a keresztényekkel. Ez Alexandriában azért volt különösen fontos, mert Alexandria kevés területeknek az egyike volt, ahol gyakorlatilag ugye ökörre mentek az emberek ebben az ügyben. Szabályosan ugye nagy tömegverekedés volt a keresztények és a pogányok között, amikor Nagy Theodosius bezáratta a pogány templomokat. Tehát ez azért is egy nagyon fontos dolog az, ami ebben a versben is látható. Azért még egy dolgot felolvasnék, hogy azért megvolt azért a kritikája a keresztény vallással szemben is. Ez egy nagyon rövid kis kétsoros epigramma. Mindenhol remetét látsz már, tényleg remeték ők? Ó, remeték tömege, ne csúfold a magányt. Tehát itt ugye megint egy ilyen negyedik századi, ötödik századi jelenségre kell gondolnunk, hogy ekkor ugye megkezdődik. Ez ugye gyakorlatilag ez a szerzetes mozgalomnak a előzménye, hogy kivonulnak a sivatagba az aszkéták remeték, és ugye Paladasz úgy érzi, hogy hát ezért ez egy kicsit ennek már egy divat jellege is volt az ő korában. Most lenne ugye akkor a Levelek a Pontus Mellől című ugye versről kellene beszélnünk egy kicsit. Itt annyit mondanék, hogy ez egy űrügy valójában, ezt egy nagyon jó barátomnak és költőtársamnak, Balla Máténak írtam, címeztem ezt a verset, kicsit belerejtettem az ő világfelfogását, nemrég jelent meg egyébként a kötete, körülbelül egy hónappal ezelőtt költészet napján, Kairosz kiadó adta ki. Tehát egyrészt az ő verseinek is a szellemet belepróbáltam vinni ebbe a versbe. Kicsit persze a magam érzéseit is, ezt ugye máshogy nem is lehet természetesen verset írni, és hát utalok itt azért egyrészt egy ókori szemléletre, talán egy kicsit egy keleti szemléletre, és nem csak erre az antik, ókori platoni szemléletre, és hát egy kicsit ugye szembeállítom ezt a világot, amiben mi élünk ezzel együtt, különösen ahogy Máté átéli. Én is sok mindenben néha hasonlóan érzek, őt velem még jobban, de biztos, hogy átérzem, mert nem írtam volna meg ezt a verset. Levelek a Pontus mellől, Balla Máténak. Levelek, honnan? Az eszmélés előtti hargitáról? A gödi szabadság csillámlásból, rezgő várakozásból? Az egyetlen kocsi során merevült Amerikából? Vagy a szélborzolt a habu Pontus mellől, az értelmetlen vartyugású barbárok közül? Levelek kinek? Kedves nénémnek? A képzeletbeli összességnek? Vagy bizonytalan megszámlálhatatlanságba ennek-annak? Meddig önmagadnak, és mettől én nekem? A kibontakozó számkivetetésben, a sűrösödő világillúzióban valami még fenntartja monászokéhoz hasonlatos megismerhetetlenségedet. Bár olykor magad is úgy gondolod, hogy mint félállat félisten hibrideké, valódiságod már szinte képtelen. De még néha híreket vélsz hallani az ősöktől és a közvetítő szellemektől, a virágközi űrökben lakó rezenetlen boldogokról, és egy-egy elragadtatott pillanatban, emlékezetedben az ég feletti helyen nyugvó tiszta minták visszarémlenek. Ám magad körött a barlang börtönébe egyetlen egy zordítélet zárja sorsodat, itt nem felelsz meg. És a nyájba terelő biztonság a helyzettől függő létezésben, a megfejthetetlen résznek benned nem tartogat kegyelmet. Tehát ez lenne a vers.
Beszélgetésünk végére hagytam a prózai munkásságot. Hát érem főműved eddig a Regény Eszencia című regényféle, ilyen rövidített regény vagy eszenciális regény. Elkészült már, ami mennyiben önéletre az jellegű, mikor és hol jelenik meg, vagy hogy mit lehet erről tudni? Tehát egy pár mondatot.
A mű az elkészült. Az más kérdés, hogy amielőtt megjelenik, nyilván mindvégig, tehát azt hiszem, ez minden szerző így van vele, hogy amíg ugye ez nem lát napvilágot, nem nyomják ki, addig tesz simításokat rajta, de nem lényegieket ezek. Tehát készműről van szó már. Mennyiben önéletrajzi, központi figurára azért hasonlít én rám, tehát ezt nem tudom letagadni, de azért nem szeretném ezt hangsúlyozni, mert nem az volt a szándékom, hogy egy önéletrajzot írjak. Ez egy regény, nagyon sok fantázia van benne, nyilván nagyon sokban kapcsolódik az én világomhoz, életem bizonyos eseményeihez is, de ezeket én úgy fognám fel, hogy ezek megtermékenyítettek engem, és ebből írtam valamit. Ezt azért szeretném elmondani, mert nagyon sok ember olyan tévedésbe esik, én ezt így tudnám mondani, hogy elkezd kutakodni benne. És embertelen megsértődnek, hogy ez nem így, meg nem úgy történt. Na most én nekem nem az a szándékom egyáltalán, hogy én most valamiféle dokumentumot készítsek. Ez olyan, mint ugye hát verseknél is ugye megvan mindig valamiféle olyan helyzet, ami megmozgatja az írónak a fantáziáját, ez megvan a regényeknél is. Tehát itt én ebben nem dokumentumot akartam csinálni. Regény Eszencia volt az eredeti címe, aztán azt tanácsolták nekem, hogy adjak azért valami mást, ezt inkább egy műfajként írjam alá. Egy kóborpoéta viszontagságai lett, igen, tehát ez lesz most a címe, hogy egy kóborpoéta viszontagságai. A különlegessége az, hogy ez egy sűrítmény. Én úgy jellemeztem ezt, hogy ez a világ jelenleg ismert legrövidebb nagy regénye. Ugyanis tulajdonképpen tényleg valóban egy ilyen nagyon...
Alig
ilyen...
100 oldalon, vagy
hát ezt, hogy kinyomják, azt én nem tudom, hogy mennyi lesz a én kéziratom, tehát számítógéppel készített kéziratom, az valami 90 oldal igen, körül van. Lehet, épp, hogy aztán nyomtatva ezt...
Épp vagy kis regény terjedelmi nagy regény.
Igen, igen, de ez egy olyan nagy regény, mint hogyha egy ilyen sokkötetes, hatalmas család regény lenne. Egyébként annyi van körülbelül tartalom szempontjából benne. Még Martin Dugard, vagy valamit, ilyen nagy regényeket tudnék felhozni ezzel kapcsolatban. De ilyen kis helyen elfér minden esetre. Olvasok belőle akkor, igen. Bánosi György, Jonatán és Gaston bakanáliája. Gaston beváltja ígéretét, amit még a Szende olimpiával való idéje idején a Tamariscus bárba tett Jonatánnak, a gyermekességig leépült dadaista művésznek, meglátogatja a világ végén fekvő otthonában, ahol öreg szülei gondoskodó felügyelete alatt él. A tulajzott szexuális fantáziájú házigazda már az ajtóban harsány rikoltással azt követeli hősünktől, hogyha megunja épp soros szeretőjét, csomagolja be anyaszült mesztelenül, és kézbe sítesse ki az ő címére. Majd a poétát egy vendégektől zsúfolt gyerekkuckóba tereli, melynek falait az emberi bélműködés szemérmetlenül bemutató bizarr graffitik borítják. Itt Gaston roppant nehezen képes csak elviselni Abelino a narkós költő fülkarcoló suttogását, ám felettébb felvillanyozódik, mikor Cordelia, kívánatosan gömbölyű segédszínésznő, egy merészen eredeti tervel áll elő. A lány arra buzdítja a jelenlévőket, hogy rendezzenek egy sokkoló hatású performance-t, és keretébe támasszák fel a hajdan őrjöngő önkívületben megült bakanáliákat. Jonatánnak és Gastonnak több se kell, nyomban hozzálátnak a grandiózus Dionysos ünnep megszervezéséhez. Jonatán egy rég nem üzemelő, korcsolya pálya maradványait szemeli ki a játék színhelyéül, egy elhagyatott rátszó tér közelébe, mely utóbbi területén már csak padok és hinták szánalmas csonkjai sorakoznak. Úgy tervezi, hogy az előadás során koitálni fog egy nőstény kecskével, majd felfalja és magából jelképesen kiüríti egy kövér rémeítő hangú görög énekes Nikander retusált fotóját. A műsor próbái Odó az éhező művész rendkívül körülményesen megközelíthető, életveszélyes állapotban lévő pincéjében folynak, ahová tulajdonos rengeteg homokot hordatott buddhista meditációs gyakorlatok kellékeként. Hőseinkit megszemlélhetik azt a ketrecet is, melybe bezárva Odó a szóbeszéd szerint egy hónapon keresztül csupán a hajnali harmat magához vételével tartotta életben magát. Jonatán és Gaston egyre több szereplőt toboroznak a Dionysos ünnepségre. Csatlakozik hozzájuk Alphonse, a szívtipró zsurnalista, és egész vidám kompániájával. A déva ifjakból álló dalárda pajzán szüreti énekeket szándékozik előadni, sípoló gumiállatok, biciklicsengők, papírtrombiták és kereplők hangzatainak kíséretében. Az előkészületek folyamán azonban Jonatánon mindinkább elhatalmasodik iszákossága, és egyre beszámíthatatlanul kezd viselkedni. Egy neves szépirodalmi rabban a többiek megkérdezése nélkül többször is meghirdeti a bakanália időpontját jóval ezelőtt, hogy a próbák befejeződtek volna. Ám amikor Gaston figyelmezteti, hogy ha már így esett, valamivel ki kell állniuk a közönség elé, kötéllel sem lehet elvonszolni a műsor helyszínére, hanem rendíthetetlenül vedd el tovább otthonában. Barátait csekély sikerrel azzal próbálja nyugtatgatni, hogy a nézősereg látva, hogy a szereplők közül nem jelent meg senki, egy idő múlva úgyis hazamegy. Így végül a Dionysos ünnepségből nem lesz semmi, helyette Alphonse egy klubban biztosít Jonatánnak fellépést. Itt a már akut módon részeg szexproféta a színpadról felszólítja a nézőtér soraiban ülő megszeppent Aglaját, hogy rendezzen striptiszt, majd üldözni kezdi a közönség sikoltozva a menekülő hölgy tagjait. Az emlékezetes előadás végén a művész a színpadon tompa álomba merül.
Hát ez volt a Kulcsőr mai adása, amikor, ahol Bánosi György volt a vendégünk. Mindenkinek jó nyaralást, és majd ősszel akkor remélem találkozunk. És akkor viszontlátásra, és üdvözlök mindenkit.
És köszönöm.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. A tudomány, művészet és kultúra frekvenciáján. Múzeum körül. FM 97.00.